Mindjárt kiderül, hogy mire vagyunk együtt képesek. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíróval. Jó reggelt, szervusz!
Minden jót mindenkinek!
Számtalan hírrel készültünk, illetve készültél a mai reggelre, amivel elsőként kezdenénk, ezek a bizonyos Jeffrey Epstein dokumentumok. Ez úgy néz ki, hogy ez, mint a rétes tészta, így nyúlik, illetve tovább gyűrűzik ez a botrány. Mi most a legfrissebb esemény ezzel kapcsolatban?
Igen, tulajdonképpen aki nyomon követi a fejleményeket, az érzékeli, hogy valóban dagad ennek az ügynek a terjedelme. Nemrégiben a törvényhozás hozta nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyeket nem kormányzati forrásból, hanem magának az elhunyt szexragadozó Jeffrey Epsteinnek a hagyatékából szereztek meg, és ezek között szerepel egy olyan születésnapi, 50. születésnapi üdvözlő kártya, amely ennyi szóval pikánsnak mondható, és hát ugye az aláírást figyelembe véve Donald Trump küldhette Jeffrey Epsteinnek. Nos, ezt annak idején a Fehérház, maga Donald Trump is határozottan cáfolta, magának a lapnak a létezését is cáfolta, sőt, 10 milliárd dollárra perelte a Wall Street Journalt, amely egy lenyomatot közzétett, és nagy szenzációt keltett ezzel. Úgyhogy tulajdonképpen az érzékelhető, hogy a politikusok, a politikai ügyeknek az intézői egyszerűen nem tudnak szabadulni ebből a körből, és mindenki nyilván a saját kockázatát mérlegeli, hogy mi van akkor, hogyha a nyilvánosságért csatázik, mi van akkor, hogyha az elhallgatás mellett ügyeskedik manipulációkkal, úgyhogy valójában az amerikai felső politikai rétegből nagyon sokan azért naponta kénytelenek ezzel az üggyel foglalkozni, miközben az áldozatok ugye állítólag ugye több százan voltak, akiket annak idején kiskoruként megrontott Jeffrey Epstein és az elítélt Ghislaine Maxwell, tehát ezek az áldozatok pedig folyamatosan fölhívják a figyelmet arra, hogy ne söpörjék szőnyeg alá ezt az ügyet, hanem legyen teljes világosság ebben a helyzetben. Most ebben az új hullámban rengeteg olyan név és telefonszám, e-mail cím is nyilvánosságra került, amely Jeffrey Epstein könyveiben szerepelt. Ez ugye még önmagában nem jelent semmiféle rosszat, de mindenképpen vizsgálódást igényel.
Közben ugye arról is lehetett olvasni, hogy az amerikai IT-ipar vezetői találkoztak a Fehérházban az elnökkel egy közös vacsorán. Megszokott ez, hogy tehát hogy gyakorlatilag az amerikai állam első számú embere az cégvezetőket hív el magához enni, vacsorázni?
Hát mondjuk nem példátlan, ha nem is feltétlenül mindig a vacsora a formája vagy a platformja egy ilyen találkozónak, de mindenképpen most feltétlenül nagy figyelmet keltett, mert valóban csúcs találkozónak lehet mondani az IT vezetőknek az összejövetelét. Körülbelül 20 és 30 között volt a szám, akiket meghívtak. Azt mondom, aki nem volt ott, mert ez a könnyebb, ugye Elon Musk, aki hát vitába keveredett Donald Trump-al, nem volt ott, kimentette magát, képviselőt küldött, és Jeff Bezos sem volt ott személyesen, csak képviselője révén. Viszont ott volt ugye a Meta, az Alpha, az Apple, a Microsoft, az OpenAI, az AMD főembere, és még mások is. És ami feltűnő volt, megnéztem elég hosszasan a C-SPAN nevű tévécsatornán ennek a közvetítését, hogy rendkívüli módon és az ilyen vezetőtől szokatlan módon mézes-mázosan beajánkoztak Donald Trumpnak, megköszönték, hogy egyáltalán ott lehetnek. Aztán utána Donald Trump sajátos módon egyenként végigment rajtuk, kezdve Mark Zuckerberg-el, hogy na Mark, mennyi pénzt fogtok költeni befektetésekre amerikai földön, és akkor Mark szépen elmondta, hogy hát úgy gondolja, hogy kb. 600 milliárd dollár lehet a következő egy-két évben, és így sorban végig mentek, és mindenkinek szint kellett vallani, hogy miként igyekszik hozzájárulni az IT-ipar fejlődéséhez az Egyesült Államok területén, mert ugye itt ez a lényeg, ami önmagában egy, ha úgy tetszik, nemes dolog, meg nyilván rendkívül pozitív hatása lehet, de maga ez a formátum, ez volt olyan értékelés, ami egy ilyen hűvéreskűhöz hasonlította középkori példával élve ezt az eseményt.
Holnap lesz szeptember 11-e, és ez ugye az amerikai legújabbkori történelemben egy szomorú eseménynek az évfordulója. Mi várható holnap, milyen megemlékezések lesznek?
Valójában végül is röviden össze lehet foglalni, mert ez az évforduló ez valóban nem egy a sok közül, minden esztendőben a hazafiak napját tartják ebből az alkalomból. Még nem nemzeti ünnep, de már van javaslat arra, hogy az legyen mindenhol az zászlók félárbótra eresztve, és New Yorkban a támadás színhelyén ott sorban végigolvassák az áldozatoknak a neveit, és emlékeznek azokra, és figyelmet fordítanak azokra a tízezrekre, akik a támadás nyomán, ha nem is rögtön lettek áldozatok, de a beszippantott mérgező anyagoktól mondjuk rákosak lettek, vagy más bajuk keletkezett. Úgyhogy ilyenkor ez valóban arra emlékezteti az amerikai polgárokat, hogy volt olyan időpillanat a történelemben, amikor a nemzet összefogott a csapás után.
És ugye egy kicsit reagálva erre a támadásra, most a világot egy friss támadás foglalkoztatja, méghozzá Izrael, ugye a zsidó állam hadserege, illetve a különleges egységei Katárban hajtottak végre egy támadást a Hamas vezetőivel szemben. Hogyan reagált erre a Fehérház?
Hát idegesen, legalábbis a belső körökből kiszivárgott információk szerint, ugyanis Katarban éppen a támadással megölt Hamas vezetők az amerikai békejavaslatot vitatták meg, hogy hogyan reagáljanak, és Donald Trump, aki Nobel békedíjra szeretne, illetve arra törekszik, hát végül is remélte, hogy az amerikai békejavaslatot majd sikerül elfogadtatni a felekkel, nos, most ez nyilván nem működik. Állítólag, ami fölbőszítette a fehérházi embereket, meg magát Donald Trumpot is, az az, hogy Izrael nem szólt nekik előre. Már akkor jelezték a támadást, amikor a rakéták is elindultak a célpont felé, és ez ugye nagyon sok mindennel összefügg, hiszen ugye az Egyesült Államok, konkrétan a Donald Trump és Katar kapcsolata elég jónak mondható, főleg miután Katar 400 millió dolláros repülőgépet ajándékozott, amely aztán előbb-utóbb talán Donald Trump tulajdonába kerül. Azon kívül Katarból nagyon komoly befektetési alapok gondolták úgy, hogy a Trumphoz közeli körök, esetleg családi vállalkozások házatáján nagy befektetéseket eszközölnek, úgyhogy itt egy igen érzékeny pontján találta el Izrael Donald Trumpot és a fehérházi nemzetbiztonsági embereket, úgyhogy ez volt a reakció. Nagyon ők is nagyon hát ha úgy tetszik, kritikusan fogalmaztak az izraeli döntéssel szemben.
Közben kijött egy olyan új elnöki rendelet, még mindig az Egyesült Államokban vagyunk, ahol a Védelmi Minisztériumot átnevezték. Mi az új név?
Hát az új név az ugye a Department of War, ami nem tudom, mi lesz a hivatalos magyar fordítás, talán háború minisztérium, vagy valami hasonló. Az elnöki rendelet régi időket idéz vissza, mert annak idején 1789-ben a függetlenségi háború után George Washington kabinetjének lett a része ez az új Department of War, amely aztán hosszú időn keresztül ezt a nevet viselte. 1949-ben formálódott át a Pentagonra és a Department of Defense, azaz Védelmi Minisztériumra, úgyhogy végül is ilyen múlthoz tér vissza az Egyesült Államok. A döntés nagy valószínűséggel abba a folyamatba illeszkedik, amelynek elemei arra utalnak, hogy Donald Trump ezzel a katonai erő hangsúlyozással, akár külföldön, akár belföldön, ugye a saját elnöki hatalmának a megerősítését igyekszik elérni. Miközben ugye pont ez a katari támadás és Izrael saját útján járása is jelzi, hogy valójában a nemzetközi fronton úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump tekintélye mondjuk hát talán ennyi szóval megrodjant, ami nyilván nem egy soha véget nem érő folyamat, de pillanatnyilag ez a helyzet. Az elnevezés változtatásról szóló elnöki rendelet azonban megjelent, úgyhogy nyilván most rengeteget fognak költeni arra, hogy a különböző dokumentumokat, levélpapírokat, pecséteket és egyebeket, szerződéseket átirogassák az új névre.
Az Egyesült Államok történetének leghatalmasabb szerzőjogi kártérítését vállalta fel egy amerikai cég. Kik ők és mi késztette őket erre a lépésre?
Hát kérlek szépen egy igen jelens, ennek egy korunknak egy nagyon zászlóvívő cége, mégpedig az Anthropic, amely a mesterséges intelligencia megoldások területén kínál a partnereknek, nagy IT cégeknek és másoknak, mellesleg egyéneknek is a legnépszerűbbek mellett is igen jól hangzó szolgáltatást, ez a Claude, és ők belementek egy olyan üzletbe, hogy tűnt, vagy megállapodásba, hogy $1.5 milliárd fizetnek, nem kevesebb, mint 50 000 szerzőnek, egyenként ugye $3 000 jut ezeknek, azért, mert amikor okosították a saját mesterséges intelligencia modelljüket, akkor hát ugye szerzői jogi problémákba ütköztek, és ezt most megpróbálják orvosolni. Még bírósági jóváhagyás szükséges a megállapodáshoz, de mindenképpen ez a csapat, amely összességében most kb. 1100 főt foglalkoztat, valaha az OpenAI-jal dolgozott, ugye a ChatGPT-nek a cégével, és ilyen formán aztán kiszálltak abból a körből, a maguk részéről másoknál sokkal nagyobb figyelmet igyekeznek fordítani az AI megoldások ellenőrizhetőségére és etikusságára, úgyhogy talán ez a mostani lépés, megállapodás is ebbe a körbe tartozik.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Nagyon szép napot és nagyon eredményes hetet kívánunk neked, Miklós, szervusz!
Minden jót mindenkinek!